én visszatérek a vasárnap délelőtti igehirdetésre, részint átismételjük a gondolatokat, részint tovább lépünk. Akik itt voltak, emlékeznek rá, hogy sok felül, sok helyről olvastam igét. Az egyiket még egyszer olvasom, ez pedig a Filippi beliekhez írott levél harmadik fejezetéből néhány vers, a 12. verstől kezdve. Tehát Pál levele a Filippi beliekhez, harmadik fejezet 12-től 16. versig. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már tökéletes volnék, de igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten néktek. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint haladjunk együtt. A téma tehát vasárnap ez volt, tökéletesség. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Tökéletes, meghökkentő a szó, nagy igényű a szó, tökéletesség, valóban méltó rá, hogy még egyszer visszatérjük és igyekezünk pontosabban megérteni. Ismétlésül tehát elmondom az elmúlt igehirdetés legfőbb gondolatait, és majd onnan lépünk tovább. Mondottam azt, hogy a zsidók körében is használták ezt a szót, hogy mi tökéletesek vagyunk. A görög világban, a misztérium vallásokban volt kedves, kedvelt szó ez, hogy tökéletesség. Bizonyos gnózis, bizonyos fölismerés által, bizonyos beavatási szertartás által oda jutottak az emberek, hogy kimondták akkor, mi tökéletesek vagyunk. És meglepő módon a keresztényekre is azt mondották, hogy tökéletesek. Az apostolok mondották. Az apostoli tanításban benne van az, hogy ti tökéletesek vagytok. Idéztem a zsidó levélből ezt a különös verset, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Tehát három társaság is használta önmagára ezt a szót. A zsidók között voltak bűnösök, voltak a szaddikok, az igazak, és még az igazakból is kikülönültek azok, akik igazabbak az igazaknál, ezek az esszénusok, ezek a pusztába kivonult szerzetesek, remeték, ezek magukat tökéleteseknek nevezték, a görögök is, és kívül a keresztények is. A latin közmondás szerint, ha ketten mondják ugyanazt, nem ugyanaz az. Vagyis ugyanazt a szót használják, de egészen más értelme van a szónak az egyik táborban, meg a másikban, meg a harmadikban. Tehát ha mi bátorkodunk magunkra venni ezt, hogy igen, mi az Isten tökéletesei vagyunk, hát akkor nagyon meg kell mondani, hogy milyen értelemben, mert nagyon, hogy úgy mondjam, ráfázunk a szóra, hogyha jönnek a külső emberek is, azért te mered azt mondani, magadról, hogy tökéletes vagy. Hát általában ne is nagyon használjuk valóban, mert hallatlan nagy igényük szó és félreértésekre ad alkalmat, alig győzzük, aztán magyarázzuk, de hogy is értjük. De magunk között legalább a Biblia igazságot tisztázzuk, és vegyük komolyan azt, hogy igenis az apostoli tanításait az Isten gyermekei tökéletesek. De mondom, mindjárt hozzá kell tenni, de nem úgy, ahogy a esszénusok a zsidók között, és nem úgy, ahogy a misztérium vallásnak a követői a hellénista világban, hanem másként. Ők hogyan és miként másként. Mondottam vasárnap, hogy egy kvantitatív fokozással törekedtek tökéletességre, az esszénusok, nekik kevés volt az, amit a farizeusok, az írástudók megszabtak a mózesi törvényekből, hogy azt hogy kell megvalósítani. Azt mondták, az már megalkuvás, annál sokkal többet követel az Isten, és kivonultak a társadalomból, mert a társadalom olyan mocskos, olyan szennyes, olyan fertőző, hogy ott nem is lehet szentnek lenni, nem is lehet a tökéletességet megvalósítani, ki kell vonulni, és ott egy külön közösségben a tökéletességet, mint isteni követelmény többletet megvalósítani. Tehát sokkal szigorúbban venni a szombatnapot, sokkal szigorúbban venni a rituális tisztálkodást, sokkal szigorúbban venni a vagyon közösséget, semmi nem az enyém, Istené és a közösségé, minden vagyon, és így tovább. Tehát felfokozni a követelményeket a maximálisig, és na, aki ezt csinálja, az tökéletes. Ez a zsidó koncepció. A görögöknél, amit mondottam, nem annyira a morális erőfeszítések domináltak, mint inkább a gnosztikus, a tudatbeli tágasság, tágulás és tökéletesség, a fölismerés és a szertartások, amik által beavatták a újoncokat a régi közösség, akiket aztán beadtak, azokat elfogadták tökéletesnek. Nem így, hanem. Erre a hanemre nézve mondok most egy képet, mert ez mutatja a lényeges különbséget közöttük. Veszem most mondjuk a vitorlázó repülőket, néhány barátom van, aki ezt a kockázatos sportot űzi, és amennyire láttam, amennyire tudom, bizonyos teljesítmények után bizonyos jelvényeket kapnak. Vitorlázó repülő jelvényeket, nem tudom pontosan, bronz, meg ezüst, meg arany, vagy úgy, hogy a jelvényen először csak egy vitorlázó repülő van, egy próbás, aztán két próbás, aztán három próbás. Ezeket a jelvényeket úgy lehet megkapni, hogy van egy szabályzat, amelyik előírja, hogy mondjuk az első fokozatot az kaphatja meg, aki ennyi meg ennyi órát töltött a levegőbe, ilyen meg ilyen messziségbe elment, aztán visszajött, ilyen magasságba emelkedett, aztán szépen leereszkedett, megvan az első próba. Aztán, ha már kitűzi az első próba el, akkor neki hajt, ráhajt, és akkor jön a második próba, sokkal több óra, sokkal magasabbra, messzebbre, és itt jön a harmadik próba. Tehát fokozatosan a sok gyakorlatozás és röpülés árán és után megkapják a medáliát, a jelvényt, most már büszkén viselhetik, hogy mi arany jelvényes vitorlázó repülők vagyunk. Tehát először a teljesítmény, aztán a kitüntetés. Újabb teljesítmény, újabb kitüntetés. Na most az esszénusok is tulajdonképpen így akartak eljutni tökéletességre, meg a hellénisták is valami módon így akarták elnyerni, és Istennél, most figyeljünk igazán, mert ez a különbség, a hanem, nem úgy hanem, most jön a hanem, az Istennél az a csodálatos dolog, hogy a kezdet kezdetén az aranymedáliát oda tűzi, azt mondja, hogy most pedig indulj el és kezd a vitorlázó repülést. Tehát értsük a megfordítást. A többieknek bizonyos gyakorlatok után a legvégén jut osztály részül a medália. Minket pedig Isten tökéleteseknek mond, onnan kezdve, hogy megtértünk, újjászülettünk, isteni erőknek a hatásába kerültünk. Tehát először kapjuk a kitüntetést, és aztán a megbizatást, hogy minthogy tökéletesnek mondottalak, most már indulj el a tökéletesedés útján. Ez nem csak erre a szóra vonatkozik, hanem amint utaltam rá már vasárnap is, az egész újszövetségi gondolkodást ez jellemzi. Először kapjuk a kitüntetést, és utána annak a kitüntetésnek az örömével és erejével indulunk el, hogy megvalósítsuk. Tehát először megkapjuk a bűnbocsánatot, és aztán kezdjük el a küzdelet igazán eredményesen a bűnök ellen. Igaznak mond az Isten minket, istenteleneket, igaznak mond, és aztán elindít a hit útján. Miután már igaznak mondott, és szentnek mond, hogy aztán legyünk szentek, ti, akik szentek vagytok, legyetek szentek. Ugyanez áll erre is, hogy ti, akik tökéletesek vagytok, a medáliát megkaptátok, induljatok el. Nos, ez olcsó dolog lenne, azt mondja, hogy jé, hát hiszen a modern pedagógia is fölismerte ezt, hogy bizalmat kell előlegezni a gyereknek, és ha a gyerek kapja, élvezi a pedagógusnak, nevelőnek a bizalmát, akkor tűzön vizen át megvalósítja annak minden szem rebbenését, mozdulatát, vagy kérését. Tehát ez pedagógiában is így van, ez nem baj, így van tényleg. Hát az isteni életet, ha letérképezzük, vagy leképezzük a földi viszonylatokat, akkor biztosan jót csinálunk. De ennél azért többről van szó. Azt szeretném, ha megértenék a testek azt a többet, ami a tökéletesség ügyében van még emögött. Tehát még egyszer a különbség az, hogy amott teljesítmények után eredmény, itt pedig kitüntetés után kezdődik a teljesítmény, a kitüntetésnek az erejével és örömével. Na most ezt a bizonyos többet ott akarnám magyarázni, annál az igénye, amit a zsidó levélből idézte, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ennél a szónál álljunk meg most egy idő, hogy a megszentelteket nevezi tökéleteseknek. Tehát a medáliát kitűzték tökéletesek, de ez nem egyszerűen csak egy jelvény kitűzése volt. Itt valami történt valóságosan. Ezt a valamit próbálom elmondani olyképpen, hogy itt is találkozunk ezzel a van-ben raggal, amivel nagyon gyakran találkozunk az Újszövetségben. Azt mondja, hogy a Krisztus Jézus van, mondja Pál. És hát általában szinte stereotíp kifejezés, hogy a Krisztus van. És Jézus maga is a János Evangélium szerint újra meg újra mondja, maradjatok én benne. De mondja úgy is, hogy Szentlélekben, vagy a Isten szeretetében, a szeretetben nincs félelem. A szeretet kiűzi, a teljes szeretet kiűzi a félelem. Tehát ezek a van-ben ragok rendkívül figyelemre vétek, akkor ezt elszoktuk nagyolni a dolgot. Most vegyük inkább nagyító alá. Mit jelent az, hogy Krisztusban, meg lélekben, meg Isten szeretetében? Ez a van-ben a magyar nyelvtan szerint helyhatározó tulajdonképpen. Az, hogy Krisztusban, az olyan, mintha Krisztus valami hely volna, ahova be lehet menni. Egy ház volna Krisztus. Krisztusban vagyunk, az azt jelenti, hogy bementem ebben a házba, és most ben vagyok. Ott benne lehet mozogni, aludni, játszani, örülni, dolgozni. Krisztusban, Szentlélekben, Isten szeretetében. Tehát ezt most gondoljuk el így, hogy valóságos valami, helyszerű valami, ahova lehet bemenni, ahonnan lehet kijönni. Na most a keresztjének, miközben keresztjék lettek, bementek a Krisztusba. Tulajdonképpen a keresztelkedés volt az első nemzedékekben a belépésnek a aktusa. A Krisztus Jézusba keresztelkedtetek bele, mondja az apostol. Tehát a keresztség által bementek a Krisztusba, és ott már benne voltak a Krisztusban. Na most ez, hogy tökéletesek, az azt jelenti, hogy ebben a tökéletességben vannak. Jézus Krisztus az Istennek a tökéletességét a földi világban, és mi bemegyünk a Krisztusba. Amennyire benne vagyok a Krisztusban, annyira vagyok tökéletes. És ha maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek, élek többé nem én, hanem él bennetek a Krisztus, amennyiben ez az én Krisztusban létem úgy folytatódik, hogy behatol a Krisztus világa, beljebb az én belső világomba, hogy én, ő benne, ő, én bennem, és egy egység leszünk, úgy realizálódik a tökéletesség. Tehát a lényeg az, testvéreim, hogy ajándékba kapjuk, az ajándék elkötelez, de nem emberi erőlködésekre kötelez el csupán, hanem az ajándékban olyan isteni erőket kapunk, amiknek a segítségével lehetségessé lesz a lehetetlen. Ez példa, hogy szeressétek ellenségeteket, ez általában a lehetetlen követelmények közé tartozik, de nem is követelmény ez, hanem ajándék, lehetőség. A Krisztusban vagyok, bementem a Krisztusba, a Krisztus bennem van, a belém hatolt a Krisztus. A valóság az, hogy az isteni erőknek az áradásába, sodrásába kerültem, akkor lehetővé válik a különben lehetetlen. És ilyen értelemben lehet tökéleteseknek mondani. Nem én vagyok tökéletes, hanem az isteni valóság, amelyiknek az atmoszférájába kerültem, és amelyik egyre jobban behatol az én világomba, és engem át meg átjár. Ezért nagyon érdekes módon némely írásmagyarázó, nem is egy, többekkel találkoztam, lapozgattam az ide vonatkozó irodalmat, és többen azt a kérdést teszik föl, hogy itt Pál apostol nem ironikusan mondja-e ezt, hogy ha tökéletesek. Tudnék, azt mondja, hogy hát mi, akik tökéletesek vagyunk, nem kívánkozik-e idézőjelbe ez, hogy tökéletesek, mert ő elmondja, hogy ő tökéletes, de mi módon? Azt mondja, nem mondom, hogy már elértem, vagy megragadtam. Egy folyamatot mond el az apostol, és ezt a folyamatot foglalja össze a végén úgy, hogy mi, akik tökéletesek vagyunk, hát így. Így, ahogy most elmondtam néktek. Tehát nem, mintha már elértem volna, vagy már tökéletes volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus. Ezt az urosói liturgiában is még egyszer idéztem, ne fáradjunk el ennek az ismételgetésével, itt van a lényeg, testvérek. A Krisztus megragadott engem, úgy ragadott meg, hogy bennem fölébresztette a vágyat, hogy én is megragadjam őt. És ez a kölcsönös megragadás, ő engem, én őt, azt mondja Pál, ez az a folyamat, amire aztán elmondhatjuk azt, hogy tökéletes. Ez a tökéletesedésnek az útja. Megragadott engem a Krisztus Jézus, én is igyekszem megragadni őt. Egyet teszek, ami mögöttem van elfelejtve, ami előttem van neki feszülve, futok egyenes. Na most ez látszólag ugyanaz, mint amit az eszénusok csinálnak. Hát ők is neki feszülve azt a még szigorú mózesi törvényt tartották be. Tehát ők is, mintha ez ugyanaz volna. Vagy a hellénisták, tehát itt is beavatás, keresztelés, bekerülök egy új társaságba, de több mint társaságba, egy új atmoszférába, egy új szellemiségbe. Tehát úgy tűnik, mintha ugyanaz volna. A különbség ebben van, hogy Isten élő lelkei, hogy állva szájra rá. A keresztjéneknél ez az egész folyamat a lélek hatalmában zajlott. Lehet, hogy szeretetlenül szólunk ezekről az eszténusokról, vagy a hellénistákról, lehet, hogy őnáluk is az ő erőfeszítéseket megáldotta, megszentelte Isten, és ők is valamiféle isteni lélekben részesültek, mert végül is azért, hogy úgy mondjam, letettek az asztalra valamit, ők is vértanúságot, álhatatosságot és sok szenvedést. Tehát most ezt ne mondjuk el eleve tőlük, hogy volt-e, nem volt Szentlélek az ő odaszállásukban. De az biztos, hogy a keresztjének abban az örömben éltek, hogy amit mi csinálunk, az nem verejtékszagú. A szabadság tökéletes törvénye vezette őket, és ebben a szabadságban Isten lelke volt. Tehát mondom, talán nem csak hogy hasonlít, de sokszor a keresztény gyülekezetekben a szentségtörekvés tényleg átcsap az eszénus erőfeszítéseknek a világába. Én minden áron ki akarom munkálni a szentségemet. Több törődés van a bűnömmel, bűnbánattal, könnyű hullatással, mint az, hogy jövel Szentlélek, Isten. A világban most megújulás van a kereszténységben, akkor valahol itt van, ezt a különbséget akarja Isten megvilágítani. Hogy jó az, hogy szomjúság van bennünk a szentségre. Jó az, hogy szeretnénk hűségesebb keresztények lenni, eredményesebben szolgálni. De ennek a végső titka mégiscsak az, hogy megragadott engem a Krisztus. Én a Krisztust akarom megragadni. És ebben realizálódik aztán a szentség, a tökéletesség, a hit, az újjászületés. De a Bibliának rengeteg szava van, ami majdhogy nem ugyanazt mondja. A kereszténység tehát mindig is ezzel kezdődik, hogy engem megragadott a Krisztus. És most engedjék meg a testvérek, hogy még egyszer föltegyem ezt a kérdést, hogy mennyi örömteli emlékem van erről, hogy engem megragadott a Krisztus. Mert itt kezdődik, itt áll és itt kikérem a dolog, hogy ez van-e, és feleletül születette erre az, hogy én pedig megragadtam a Krisztust. Mondom, a lényeges különbség az összes vallásos törekvések között és a kereszténység között elvben. Ez a lényeges különbség. Gyakorlatilag mondom, hogy összemosódik, meg elkeveredik, tisztátalanná lesz azok, de a lényeges különbség a hitünk által elvben az, hogy Szentlélek erővel igyekszünk a Krisztust megragadni, amint ő szent lelkének erejével ragadott meg minket. Ma este egy kicsit ismét térjünk vissza ehhez a gondolathoz, és ezt nézzük meg, hogy megragadott, mikor is ragadott meg engem a Krisztus. Mit tudok erről mondani? Nincs magamba vihaskodom, hogy mondjam, ne mondjam, de szerintem már számtalan szóra elmondottam a dolgokat a testvéreknek, csak örömmel mondom azt, hogy vannak nagyon boldog átélései, valahogy megragadott, megmarkult, markába vett, és oda vezetett, ahol nem szívesen mentek, aztán örömöm lett abban, hogy oda vezetett, megragadott a Krisztus. És onnan is tudom, hogy megragadott, hogy nagyon szeretném őt jobban-jobban megragadni. Nagyon szeretném jobban-jobban megérteni, hatásokat venni tőle. Aztán még csak egy utolsó gondolat, ez is egyik jele annak, hogy Krisztus megragadott engedik őt, amit itt a végén mond Pál, akik tehát tökéletesek vagyunk, hát akár idézőjelben, kicsit ironikusan, hogy néz ki, tökéletesség, akár komolyan veszik, hogy igen, az Isten ajándékozó szeretete révén tökéletesek vagyunk. Tehát akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, ahogy próbáltam az imént is mondani, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten néktek. Hát ez megint egy óriási téma, az Isten kijelentést ad. Ez a dogmatikusoknak nem kedves dolog, ez a mondat nem kedvesen, nem hangzik kedvesen, mert a dogmatikusok azt mondják, hogy le van zárva a kijelentés. A Biblia két fedele között itt van a kijelentés, ezt legfeljebb lehet magyarázni ide-oda, de nincs újabb kijelentés. És erre én azt mondom, hogy egy igaz is, meg nem is. Igaz, hogy ennél többet nem tud mondani az Isten, mint azt, hogy ő a szeretet. És ezt Jézus Krisztusban ragoztai közöttünk, hogy milyen az Isteni szeretet. Ennél több nincs tényleg. Ilyen értelemben igazuk van a dogmatikusoknak, nincs további kijelentés. Mire várunk még? Mit lehet ennél többet mondani, hogy az Isten szeretet? Tehát ez igaz, de a hétköznapi eligazodásunkra nézve szükségünk van vezetésre, világosságra, igére, fölragyogó igékre, megszólaló igékre, és ilyen értelemben van kijelentés. Na most így tegyük egymás mellé a dolgokat, és olyan, hogy a lényegben, a végső dolgokban nincs új kijelentés. De annak a lényegnek az alkalmazására nézve, igenis naponként kaphatunk vezetést. És itt néhány testvér nagyon kedves bizonyságtételeket mondott az elmúlt napokban, hogy ő a maga esze szerint ezt csinálta volna. Emlékszem egy ilyen kedves gyűlöset, egy teljes ügyben már ment volna a bíróságra. És akkor jött egy ige, amelyik megállította őt, és nem ment el a bíróságra. És a fejlemények igazolták őt. Jobban előjött, hogy úgy mondjam, az ő igazsága kedvesebben, emberiben, hamarabb, kevesebb pénzért, és tehát jobban előragyogott az igazság, mint hogyha választó úton ment volna a bíróhoz, pereskedett volna az Izrael. Tehát van ilyen, hogy én az én emberi indulatom szerint ezt csinálnám, így dönteni, és akkor kapok kijelentést. Testvérek, ez megint egy elhanyagolt része a keresztény életnek, hogy kijelentést venni Istentől. Tehát nem kiokoskodni, hogy mi ilyen esetben a tennivaló. Vagy egy etika könyvet föllapozni, hogy házasság, szerelem, pénz, stb. Mit mond a megfelelő fejlet? Nem kiolvasni, kiokoskodni, hanem tényleg üresen, tudatlanul, gyermeki bizalommal kér, Istenem, itt egy döntés előtt vagyok, az eszem ezt mondaná, jól csinálom? És itt jön az, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, meghallják, azok kapnak kijelentést. Tehát testvérek, a keresztény életünkben van egy ilyen gondolkozós rész, tanulmányozni az igét, hirdetni az igét, okosan beszélni a keresztény igazságokról, van egy ilyen tanulmányozós rész, de a kereszténységben van egy elhallgatós rész, egy odafigyelős rész, egy kijelentést vevő rész. Mindenkünk protestánsoknak ez bizony sokszor ismeretlen vidék, terra incognita, ahogy most szokták mondani. Ezt föl kellene fedeznünk nekünk protestánsnak, mit jelent ez, hogy kijelentést venni. Na, van egy új téma, csak megpendítettem a szolgálatomnak a végén, hogy ezt mondja Pál, hogy akik tökéletesek, azok sok egyéb között például vezetést kapnak Istentől. Bűnbocsánatot, meg sok mindent kapnak, de nem megvetendő ez a része is a dolognak, hogy akiket Isten azért tökéletességének a szférájába beemelt, beengedett, beédelgetett, az vezeti, kijelentést kap. És az az érdekes, nem, mégis csak belemelegszem, de nem akarom most, az érdekes, hogy különböző kijelentéseket kapnak. Azt mondja Pál, én így kaptam, ha ti valami más kaptatok, majd az szépen össze fog rendeződni. Ne vitázzunk egymással, ne akarjuk meggyőzni egymást, mert lehet, hogy én hitelesen kaptam ezt a kijelentést, ő meg hitelesen kapott egy másik kijelentést. Van ilyen. Hív emberek körében is. Van ilyen, hogy őszintén, és sokkal jobb, hogyha kiki a maga csatornájának a tisztaságát nézi, amint érkezik a kijelentés, mint az egymással vitáznak, hogy de nekem nagyobb kijelentés, az én kijelentésem igazabb, mint a tiéd. Hagyjuk meg a tenyőt.